És akkor folytatjuk a beszélgetést Hegedűs D. Gézával. Igen, egyébként érdekes, hogy a zsenik, vagy ezek a nagy világi elmék azért is zsenik, mert feszegették a határokat, és túlmentek olyan szabályokon, amelyeket a kortársai nem mertek, vagy amelyeken a kortársai nem mertek.
Vagy nem is értették. És, nem is értették,
és közben van egy másik dimenzió is, ahogyan hatnak ránk ezek a művek. Tehát mert jobban megérintenek, jobban szólnak a lélekhez. Tehát valami törvényszerűséget jobban felismer az, akit mi zseninek tartunk.
Tehát a világ megértéséhez, az életünk elviselhetőségéhez ők segítenek hozzá.
A zsenik kapcsán van egy ilyen hit vagy tévhit, nem tudom, melyik az igazság, hogy ők könnyen alkotnak. Nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. Tehát azért zsenik, mert egész egyszerűen jön belőlük.
Erre,
ez nem tudom, erről gondolsz valamit?
Tehát, hogy van, hogy mondjam, hozok egy másik példát, mondjuk. Nem tudom, miért József Attila jutott most eszembe, hogy ő zseni volt. Én azt gondolom, hogy zseni volt. Minden egyes mű egyrészt, ha írom abban a koncentrációban, vagy létrehozom abban a koncentrációban, és abban a belső sok-sok összetevőjű személyiségben, aki vagyok, az egyrészt az munka, az nem csak úgy jön, az a világ inspirál, a saját életem inspirál, a környezetem inspirál, egy mű inspirál. Hát, hogy kezébe akadt a betiltott Bomarché darab, a Figaro házassága Mozartnak. Senki nem kérte tőle, hogy ő írja ezt, ebből operát csináljon. Be volt tiltva Franciaországban, be volt tiltva osztrák császári birodalomban.
Mert feszegette a hatalmi meg a...
De mégis, hát mert ő, hogy mondjam, szociológiai értelemben egy mérőjött ember, ez a törékeny fizikumú csodaszellem és varázsló, akit Mozartnak hívunk. És nyilván számtalanszor átélte azt, hogy ő ugyan megcsinálta a koncertet, elementáris sikert aratott és örömet okozott a hallgatóságnak, majd utána mondták, hogy menjen ki a konyhába, és üljön le ott a cselédséggel az asztal sarkára, és ott fogyassza el a vacsorát. És ugyanígy lépten nyomon szembesült azzal a társadalmi igazságtalansággal, amit ő nem írt le filozófiai tanulmányban, bár érdemes a leveleit olvasni, mert rendkívül intelligens és fantasztikus mélységben és színességében látta az életet, amit a papájának írta ezeket a leveleket folyamatosan. De a maga világ inspirálta őt, hogy beszélni kell róla, és az elviselhetetlent elviselhetővé kell tenni. És hogy pontos legyek, ugyanolyan ember minden alkotó ember, minden művész, akár egy zeneművész, mint minden más ember. Tulajdonképpen ahogy ránéze, semmi különös nincs, egy mérnök, egy munkás, vagy egy semmiféle különösebb képességgel nem rendelkező környezetünkben élő ember, ugyanolyan. De mégis rendelkezik egyfajta képességgel, ami képessé teszi arra, hogy hogy műalkotás formájában mutassa be a világot akkor, amikor ez a világ még csak a vajúdás, az alakulás, a mitikus kezdet alakjában gomolyog valahol az emberi láthatáron. Ugye világosan mondom ezt, Robert. Vagyis megelőzve azokat az embereket, akik itt élnek körülötte, önmagán át, mint egy műszeren át engedve rögzíti azt, ami majd csak lesz, de még nincs. De ő már akkor is sejti, és a műalkotás formájában ide teszi elénk. Ezért sokszor érthetetlen. Évszázadokra előre bölcs, okos, és hihetetlen, fényességes irányt mutat nekünk.
Mozart törékenysége valamilyen formában megjelenik az általad rendezett darabban?
Persze, hát ez az évtized, az a döbbenet, hogy az az önemésztő, önpusztító élet, hogy folyamatosan írnia kellett. Egyrészt a saját egzisztenciája okán, hogy életben maradhasson, hogy a gyerekeit nevelni tudja, hogy a családját el tudja tartani, meg saját magát, és azt az életformát tudja élni, amit elvár mindenki tőle, a környezete, mindenki, és ő is saját magában is ezt igényli. Ugyanakkor pedig ennek az az ára, hogy folyamatosan dolgozni kell. Folyamatosan vannak megrendelések, de van, amikor titokban csinál sok-sok mindent, akár mondjuk a imént említett Figaro házasságát. Senki nem kért tőle, hogy a Don Giovannit csinálja meg. És egyszer csak megszületett a Don Giovanni, ami Bécsben megbukott, Prágában pedig elementáris siker volt, és aztán azóta is levehetetlen az opera színpadokról, ahogy ugyanúgy a Figaro házassága, vagy mondhatom, a Szöktetés a Szerályból, vagy most jussunk el mondjuk a nagy misztikus konteókkal körbeölelt requiemig, ahol ugye végül is nem tudta befejezni, de ha valaki közel volt az Úristenhez, amikor Mozart a requiemet írta, az biztos, hogy Istenke ölében ült, és ott zengtek ezek a fantasztikus hangok és zenei gondolatok, amit a requiemben hallgathatunk.
A 20. században, vagy egészen Mozart utántól tudsz mondani egy olyan zeneszerzőt, akinek a munkássága olyan elementális hatással van rád?
Amiről
most beszéltünk?
Hát hogyne? Én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Milyen vannak, akiknek az egész életművük magával ragad, van, akiknél bizonyos zenei művek tudnak magukkal sodorni.
Nevesítsünk párat.
Akkor mondok például, nekem nagy felfedezés volt még főiskolás koromban, ez a 70-es évek elejéről beszélek. Egyszer elmentem egy zeneakadémiai koncertre, és Mahler első szimfóniáját
hallottam. A titán, az...
Hát, hogy mondjam, tehát akkor én leestem a székről, és azt mondtam, hogy ez valami fantasztikus.
Az összes többi szimfóniájával is megismerkedtél?
Persze, végig az egész, igen, így van. Pontosan, így van.
És könnyen ment? Mert nekem abszolút. A többiek nehezebben adták magukat.
Abszolút, és én értettem is, egyre jobban értettem, és egyre jobban megértettem. tettem, hogy őt mi foglalkoztatta. Tehát ő is két világ között volt pontosan. Tehát a romantikából átbillenve ebbe a kegyetlen, szörnyűséges 20. századba. De hogy ugyanígy akkor tudjam mondani, hogy nálam Kodály és Bartók az két megfellebbezhetetlen csodalény, és még közbevetőleg ide tenném Liszt Ferencet, mint bizonyos műveit. Zárójában jegyzem meg, lehet, hogy te nem tudod, lehet, hogy a hallgatók közül sem tudják sokan, de a 70-es évek végén készült egy tévéfilm sorozat Liszt Ferenc életéről, amely sorozatban megadatott Szinetár Miklós rendezésében, hogy én játszhattam Liszt Ferencet, körülbelül a Weimarig jutó időszakig, és ott egyébként éppen egy Wagner, a Lohengrin vezénylése közben a Weimari színházban még engem mutatott a kamera, és akkor átvágott a zenekarra, és mire visszavágott a karmesterre, már az idősebb korában Liszt Ferencet megformáló Darvas Ivánra vágott vissza a kamera már. Így a Liszt Ferenc életéből és életművéből is megértettem, akit még tanított még Salieri összhangzattanra. Liszt Ferenc tanítványa Tomán István, aki a titkára is volt, tanította Bartók Bélát. És csak Liszt Ferenc még Beethovennel is találkozott. Csak azt akar, aki akkor már megsüketült. Csak akarom mondani, hogy ez a fajta, hogy mondjam, hogy pontos legyen, zenei vérvonal, ami mondjuk Bartókig nyúlik, és azon túl az Mozarttól ered. Tehát ez a mi világléptékűvé váló zenei életünkben, akár Kodálynak, akár Bartóknak is köszönhetően, ez a mély gyökerek oda vezetnek vissza bennünket. Ez egy hatalmas nagy családfa és fantasztikus ív, akik aztán továbbadták ugyanezeket a maximalizmusra törekvő, fantasztikus, mesterségre inspiráló tudást, amit ők beszereztek. Mondjuk akkor eljuthatunk oda, hogy amikor Bartók már Amerikában volt, nagyon nehéz anyagi körülmények között. Egyszer csak olvashatod egy levelében, hogy jött a végrehajtó az ő amerikai lakásukba, lefoglalva és elhordva minden berendezést, többek között a zongoráját is, és azt írja megrendülten, és életemben ez az első nap, amikor nincs zongorám. Egyébként, hogy mondjam, tehát már emlegettem a Psalmus Hungaricust, de...
Cortez zenét hallgatsz?
Ligeti Györgyre gondolsz például, vagy Kurtágra? Természetesen.
Bárkire, aki most él és hallgat.
Vagy Ötvös Péterre, én őket is, sőt, aha, engem ők is inspirálnak, de korábban még főiskoláskoromban Lutoszlavszkira is utalnék, tehát, és akik meg így jöttek, vagy tehát nekem, hogy mondjam, fent nyitott vagyok, tehát állandóan jön be, és én folyamatos zene hallgató és fogyasztó vagyok, és kíváncsi ember vagyok. És érdekel, hogy kik, hogy gondolkoznak, mit tudom én, Ötvös Péter Atlantisza, hát menjetek föl valahova, hallgassátok meg, és maga az univerzum, és döbbenetes, és csodálatos. Tehát
Kimeríthetetlen témához értünk, tehát ezt még órákig lehetne folytatni szerintem. Úgyhogy nem tudom, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál. Próbáltam mindenre figyelni, amit mondasz, de a hangod zeneisége néha elvitt, de majd ha vágok, akkor próbálom ezt a...
Hát nem lesz könnyű megvágni, az biztos.
Nem, hát megvágódjuk abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is örülök, és hát nem, hogy itt lehettem, és
kéz
köszönöm.
És
az a lényeg, hogy november 25-én lesz nekünk az Amadeus című Peter Schaeffer darabnak a bemutatója, amelynek a rendezője vagyok én, Hegedűs D. Géza, a Pesti Színházban, és onnantól kezdve remélem, hogy sokat fogjuk tudni játszani is. Minden zenekedvelő és színházkedvelő csodálatos hallgatót várunk szeretettel.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.